Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg Önöket a mai műsorban dr. Szalán Andrea gyerekpszichiáterrel. Isten hozta a doktornőt a stúdióba. Megkérem, hogy röviden mutatkozzon be, hány évet dolgozik, és hogy hol dolgozik.
A Sürgősségi Megyei Kórház alkalmazottja vagyok már 2005-től. Amúgy brassói származású, ott születtem, 10 éves koromban költöztem Szentgyőre, a szüleim ide költöztek, itt jártam a gimnáziumot, a liceumot itt végeztem, Bukarestbe majd az egyetemet, és ott is szakosodtam, tehát több mint 12 évet laktam Bukarestbe. 2005-től visszajöttem a munkahelyemre, ahol megkezdtem a munkámat, mint szakorvos.
Hogyan döntött el a doktornő, hogy éppen ezt a hivatást vagy szakmát választotta? Miért döntött így?
Visszagondolva, tényleg én is sokszor visszagondolok arra, hogy miért. Egyszer, mert szeretek beszélni. Második, mert tényleg valahogy felén fordultak mindig, még kisebb koromban is a barátaim. Mindig is valahol egy kis líder voltam közöttünk, és tanácsadásra mindig, és ez volt a kihívásom, ez volt az, amihez értettem. És úgy éreztem, hogy nagyon dinamikus ez a szakma, és hogy nem köt föltétlen egy ágyhoz, meg lehet, hogy a legfontosabb az, hogy nem nagyon szoktam köppenyt felvenni, fehérbe nem öltözök soha, mert ezt nem szeretem az orvosi szakmában. És lehet, hogy ez is döntött abba, hogy akkor szabad lehetek a döntéseimbe, hogy egy dinamikus szakot válasszak, ahol minden nap valami történik, ahol a tünetek változnak napról napra, és ez fontos számomra, hogy ne egy rutin munkát végezzek.
Tehát akkor már fiatal korában megfogalmazódott a doktornőben az a szándék, hogy segítsen, tehát hogy a segítő szakmát válassza.
Igen, ez így volt. Viszont akkor még ugye az orvosira nagyon nehéz volt bejutni, viszont a pszichológiai, pszichológusok, ez az ág még nem volt annyira fejlődött, úgyhogy orvosira vizsgáztam, és orvosit is egyetemet is végeztem, de szerintem jó döntés volt majd, amikor meg hely is volt, akkor Szentgyörgyön a kolléga úr, Krisán doktor úr, aki vezette itt az osztályt, már nyugdíj előtt állt, és akkor ezt úgy éreztem, hogy ez az én helyem kell legyen, és úgy történt.
Igen, a mai beszélgetésünknek a témája, honnan ismerhető fel, hogyha a kisgyerek, gyerek életében pszichomotoros fejlődési rendellenességek vannak. És azért hívtam meg a doktornőt erre a beszélgetésre, mert szükségét láttam annak, hogy a hallgatók, szülők számára fontosak azok az információk, amelyeknek birtokában van a doktornő, mint szakember. Egy pár évvel ezelőtt az óvodai csoportunkba került egy Duchenne-szindrómás gyerek. Mi sem tudtuk az óvónők, hogy mi is a gyereknek a betegsége, de azt láttuk, felismertük, hogy valami gond van a gyerekkel. És eldöntöttük a kolléganőmmel, hogy szólunk a szülőknek, ajánlottuk, hogy forduljanak szakemberhez egy komplexebb kivizsgálásért, és örömünkre a szülők együttműködtek velünk, és elindult a kivizsgálás, aminek következtében diagnosztizálták a gyereket. De kezdjük azzal, hogy melyek az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességre utalnak a kisgyerek gyerek életében.
Jól tetszett kifejezni azt, hogy pszichomotoros, mert mindig így fogalmazok, és így próbálom elmondani a szülőnek, hogy igen, a pszichés fejlődésünk, meg a motoros fejlődésünk valahol párhuzamosok, és egy agyunk van, és ő a komputer, amelyik irányít mindent, ugye a kognitív és a szellemi fejlődést, mint a motoros fejlődést, és ezért valahol közösek a jelek. Természetesen én úgy érzem, hogy könnyebb felismerni azt, hogy nem tartja a fejét egy bizonyos korban, ugye, hogy kéne 3 hónaposon például, vagy hogy nem már betöltötte az a 8 hónapot, és még párnák között kell támasszam a gyermeket, mivel úgy még nem tud ülni. Viszont vannak a szellemi fejlődésben is korai jelek. Tudjuk, hogy például az első hónap végén a gyerekünk már mosolyog a szülőnek, az valahol ő megfizeti azt a figyelmet, amit kap. És ez nagyon fontos például, hogy tényleg már egy hónaposon a baba felismeri a anya arcát, a szülő arcát, és mosolyog neki. Játékban tudjuk mindannyian, megkezdődik a gagyogás, játék, a zörgők, a színek, itt is érdekes módon már léteznek korai jelek, mert egy kisgyerek, amelyik nem az zörgőre figyel, hanem valami villogó, csillogó játékra, amelyik nem örvend, amikor nem nyújtja a kezeit, amikor ölbe szeretnénk venni, amelyik egy árnyék után figyel inkább, vagy sokkal jobban érdekli, hogy felgyújtok egy lámpát, és azt figyeli, vagy az árnyékokat, amelyikek váltanak a szobába, a szobafalát. Ezek mind korai jelek tudnak lenni, hogy akkor miért történik ez így. Nem ez akkor, amikor diagnosztizálunk. Csak korai jelek, amire tényleg szeretném felhúzni a figyelmüket a szülőknek. Az az egy év, amivel szembe megy a gyermek, is szokták mondani a szülők, vagy másfél éves korig elindul a gyermek, na akkor már sokkal érdekeltebb, már a környezet sokkal érdekesebb számára, és akkor már könnyebb felfedezni más szinten azt, amit az előbb említettem, hogy tényleg nem érdekli az a játék, megvásárolunk mindent, bővített családból kap egy csomó mindent, és ő csak két játékkal játszik, vagy csak a pici játékokkal játszik. Vagy nagyon érdekli tényleg az a játék, amelyiknek van egy LED lámpája, vagy amelyik egy bizonyos hangot ad ki, és nagyon csoportosítja például a játékokat. Ezeket nem kérem. Vagy ugye elég közönséges, amikor a képernyő hamar az életükbe kerül, bármilyen szinten a telefon, a tévé, és nagy az érdeklődés másfél évesen, két évesen, hogy akkor ez mi is, az is oda mennek, de nem mindent néz, mondja a szülő, hanem ő kiválaszt a reklámokat, vagy bizonyos dallokot, vagy nagyon nehéz a gyermekemnek mesét olvasni már két évesen, mondja a szülő, vagyis nem is nehéz, mondja, de egy-két mesét elfogad, és a többit nem, sőt, akarja a szájamot, hogyha egy más verset vagy mesét szeretnék olvasni neki. Rengeteg jel van, ami felhúzhatja a szülő figyelmét, és általában olyankor szoktak, és javasolnám is, hogy egy szakvéleményt, akár önöktől, önök találkoznak, ugye az óvoda, az első kontaktus a gyermeknek, az óvónénikkel, a szakemberekkel, és könnyű észrevenni, hogy nem úgy játszik, mint a többiek, nem azzal játszik, amivel a többiek, nem tud megosztani valamit. Elvonul egy sarokba, és ott forgatja a kislabdáit, vagy tudom is én valamit, amit esetleg otthonról vitt. Hazavisszük a parkon keresztül, átmegyünk, és látom, hogy fut a gyermekek fele, de nem játszik velük. Érdekelt, ott vannak a gyermekek, zajosok, csúszdázik ő is, mint a más gyerekek, viszont nincs meg az a kapcsolat, és hogyha a szülő bármit észrevesz, hogy a gyereke a lábosaival játszik anyukának, hogy a mosógépet szereti nézni, hogy a pocsolyákot jobban, mint egy másik gyermek, jelek, vagy hogy nem beszél, nem gagyog, vagy hogy mondott egy pár szót, aminek mindenki nagyon örvend, hogy ki mondta máma, ki mondta tátá.
Melyik az első jelek, amelyek a fejlődési rendellenességekre utalnak? Tehát mikor kellene beszéljen a gyerek? Nekünk például a csoportunkban most van egy 6 éves gyerek, aki körülbelül egy fél éve kezdett beszélni. Tehát nálunk az óvodában. Az anyuka szerint otthon beszél. És logopédusra járnak már egy jó pár éve, és most volt éppen egy ilyen beszélgetésünk a szakemberekkel, a óvodai tanácsadóval, a logopédusunkkal, és mi a óvónénik és a szülővel, és a jelek alapján, a tünetek alapján, tehát nem iskola érett a gyerek. Viszont az anyuka ragaszkodik ahhoz, hogy iskolába adja a gyereket. És a szakember szerint elmondta, hogy autizmusra utaló jelek vannak, de a szülő ezt nem tudja még elfogadni. Akkor itt ebben az esetben akkor, tehát, hogy most van egy ilyen eset, tehát, hogy és ezt mi közöltük a szülővel, de úgy döntött az anyuka, hogy elviszi iskolában. Tehát akkor, hogy most van a hallgatók között egy ilyen, hogy még 6 évesen nem beszél, tehát nem akkorához, a korának megfelelő szinten van a beszéd, akkor itt mit ajánl a doktornő?
Igen, én is úgy gondolkozok, hogy ez az, hogy az óvodában nem beszél, ez tényleg érdekes megtudni, hogy a családban mennyire korrektül fejezi ki magát, és hogy mennyire bő a szókincse. Mert egyértelmű, hogy egy érzelmi problémára gondolunk, hogyha otthon feltalálja magát, és tud kommunikálni funkcionálisan, és az óvodában még nem. És többek között egy emocionális, érzelmi problémára gondolunk, legtöbbször van a mutizmus, amire gondolunk, ez a szelektív, tehát a helyzet, ahol igen, tudok kommunikálni, más helyzet, amelyikben nem. Persze javasoljuk a szakember kivizsgálást, az, hogy ez nem kötődik föltétlen, hogy mennyire érett a gyermek. Lehet, hogy tényleg kognitívan nagyon jól áll, és felmérés és tesztek alapján lehet, hogy nagyon jól teljesít sok ágon és minden, vagy sok mindenben, viszont a kommunikáció nehéz, és akkor ezen dolgozunk. Talán nem csak a logopédia az, amelyik.
Értem, tehát kiegészítem, hogy tehát a szakemberek véleménye és a mi véleményünk szerint, tehát hogy nem csak a beszéd fejlődése van itt ezen a téren, tehát hogy ez egy olyan fő oknak láttok az, hogy a szocializáció szempontjából, mivel nem tud kommunikálni a gyerekekkel, tehát a gyerekek úgy kidobják és eltaszítják tőlük. Tehát például valamelyik alkalommal jött az egyik kislány és panaszkodott, hogy nem hagy békén az a gyerek, holott az a fiúcska csak akart velük kontaktusba lépni, de nem tud beszélni, nem tudja, tehát elmondani sem, és nem is tudja kifejezni kellőképpen, hogy tehát nem csak ezen a téren van neki fejlődési elmaradása is, hogy más területeken sem tud úgy teljesíteni.
Persze fel szoktuk mérni, ugye 5 ágat nézünk a gyerekfejlődésében, ezt röviden még elmondom, hogy a kognitív szint az első, az a gondolkodás, amit nagyon sok mindenből fel tudjuk fedezni, fel tudjuk mérni. Pont ez a szocializálás, tehát ez a készség, hogy kapcsolatot teremtsek, hogy egy funkcionális kapcsolatot tudjak felépíteni. Az önállóság természetesen, hogy mennyire tudok én saját magamon segíteni. A kommunikáció, és beszélnék nem csak beszédről, mert a kommunikáció sokkal bővebb, és megvigasztalom sokszor a szülőt, hogy te nézd meg, milyen jó szemkontaktusra van, és mutogat, és van, ahogy mondja az angol pointingja, tehát szokott mutatni arra a tárgyra, amit szeretne elérni. Az, hogy nem beszél még, az fejleszthető, és akkor tényleg a logopédus csodákat tud tenni. Megkülönböztetem mindig a beszédet a kommunikációtól. Vannak gyerekek, akik nagyon jól tudnak kommunikálni, de még a szókincs nem elegendő, vagy a beszéd fejlődése még nem engedélyezi a folyékony beszédet, ezért védekezik, ezért még visszahúzódik, még nem annyira bátor, de nagyon jól megérteti magát, és akkor ez megint más helyzet.
Értem. Jó, köszönöm akkor, hogy felhívta a doktornő erre a figyelmemet, mert igen, akkor itt most ezt el kell különíteni.
Mert a kommunikációt szoktuk, igen, hogy
igen,
amúgy nevezni.
Melyek a leggyakoribb fejlődési rendellenességek? Tehát amit azok a szakemberek, akikkel együtt dolgozunk, a logopédusok és az óvodai tanácsadók mondták, hogy az utóbbi időben az autizmusra és az ADHD-ra, tehát hogyha a doktornő erről egy picit beszélne röviden, hogy mit is jelent autizmusra utaló jelek és az ADHD-ra utaló jelek, erről megkérném szépen, hogyha...
Igen. A diagnosztizált gyerekek már a két fejlődési zavarról, amit tetszett említeni, nő. És ami érdekes, hogy ezért is beszéltem először arról a dinamikus szakpáról, mivel, hogy amivel találkoztam például még 10 évvel ezelőtt a tünetekkel, már nem hasonlítanak, mert azért is beszélünk spektrumzavarról, mert 2 gyerek nem egyforma, mert a kritériumoknak nem kell, tehát nem kell az összes kritériumokot teljesítsék, ahhoz, hogy spektrumzavarnak nevezhessük. Ez az újdonság valamennyibe. És igen, mondhatom, hogy napi szinten látunk gyerekek, ahol gondolunk, vagy az egyik differenciális diagnózis a spektrumból származó zavar, mármint az autizmus keretén belül levő zavarok. Az ADHD ugyanúgy. Hozzátenném azt, hogy most már a szülők tájékozódnak, sokkal bővebben tudnak informálódni, sokkal több a szakember, önök is már mindjárt szólnak és jelzik a családoknak, hogy valami nincs rendben, és akkor valahogy nyíltabban is hamarabb jönnek felénk, nő a számuk. Valahol lehet, hogy enyhébb formákat látok utóbbi időben, ez a jó hír. Hogy vannak ágak, amelyeken, tehát már mint a szociális készség és a kommunikáció az, ami szenved, de talán nem annyira. Valamikor nem láttunk, vagy nem is tartottuk ki, a kritérium volt, hogy nincs szemkontaktus a gyereknek. Most legtöbb gyereknek, de igen, van egy bizonyos szemkontaktusok, és tudnak valamennyire társadalmi létezni velünk együtt, de nem funkcionálisak mindenben.
Például miben nem funkcionálisak? Ami fontos abban, hogy beilleszkedjen egy közösségbe, mert ezt látom, hogy tehát, hogy ez az első, mert hogy, tehát, hogy egy közösségbe beilleszkedjen az a gyerek, és el is fogadják ott, és ő is elfogadja a társait. Tehát, hogy ebben látok én.
Valahol szoktam rajzolni legtöbbször, a szülők így jobban megértik, hogyha egy gomolyát rajzolok, és azt mondom, ez a gyermek ez így fejlődik, egy gomolya, amelyben minden benne van, minden érdekli, minden foglalkoztatja. Az ön gyermekének lehet, hogy hasonlóbb az agy, hogyha egy elképzelem és metaforával elképzelem, hogy egy matek füzet. Az ő szükségei sokkal korlátozottabbak. Valahol nem tud összeköttetést tenni neki a saját szükségeinek megfelelő a cselekvése, és akkor nincs szükségem rád, nem kell te segítsél nekem, nem tudok megosztani valamit. Én meg tudom tenni magamért azt, amit én el akarok érni, és ezért nehéz beilleszkedni egy csoportba. Sokszor zavarják még a zajok is, és akkor azért vonulnak. Létezik egy ilyen mechanizmus, egy ilyen protekciós mechanizmus, biztos tetszett látni, hogy takarják a fülüköt, vagy elvonulnak, vagy valamit a fejükre húznak. Valahol így képzelem, és így látom, és így is magyarázom, hogy valahol kockába, valahol sémákba működnek, és amennyiben a séma nem megfelelő, az, amit mi ajánlunk, az, amit mi próbálunk az életükbe bevezetni, nem megfelelő az ő merev sémájainak, akkor vannak a problémák. És ebből származnak a beilleszkedési zavaró problémák.
Igen, tehát most egy picit még visszatérnék, hogyha konkretizálná a tüneteket a doktornő, hogy hát, hogyha hallgatók ráismernének, hogy mi az, ami fejlődési rendellenesség, tehát ami most idézőjelben mondom, hogy ami nem normális egy gyereknek a viselkedésében.
Beszélünk már a 2-3 éves gyerekről, ez akkor, amikor már szülő kezd aggódni, és amikor a önökhöz vagy családi orvoshoz fordulnak. Igen, még a szemkontaktus hiánya egy fontos jel. Említettem, hogy nem muszáj létezzen, viszont a szakember már látja, hogy rád néz, érdekli az arcod, de hogyha behunyod a szemedet, akkor már nem, mert látod, hogy akkor a szemed csillogása, vagy a fülbevalód, ami esetleg, vagy egy szemüveg felhúzza inkább a figyelmét, mint az arc, maga az arc.
Igen, tehát szétszórt a figyelme, tehát hogy nem tud egy...
Nem, de nem a maga az arcra figyel. És ez fontos, hogy tényleg a szakember mérje fel, hanem ha nagymama azt mondja, de tessék rám figyelni, tessék rám nézni, hát úgy figyel ez a gyermek, úgy néz. Kérem, mama, tessék levenni a szemüveget. És akkor a gyerek már nem figyel az arcára, mert maga az a lencse volt, az, amiből tükröződött, és az mm-hmm. volt. Ez a szociális, a szemkontaktus például. Igen, a beszéd, ami nem, hogy nem létezik. Egy egy idegen nyelvet beszélnek sokszor, vagy mind a kettő létezik. Vannak funkcionális szavak, igen, legtöbbször csak szavak, a nem kötnek mondatba, vagy kevésbé, vagy már a mondat is, ha felépül, valahol tévesen. Ha beszélnek saját magukról a gyermekek, gyakori, amikor a harmad személyt használják, saját nev, tehát azt mondja, Eduard, vagy Piri, vagy hogy beszélnek saját magukról, vagy a fiúcska, vagy ő, és ez a kifejezés eléggé tipikus erre az autizmusos fejlődési zavarra. Játék. Nem nagyon létezik szerepjáték, nagyon leegyszerűsítik a játékot. Egy autó, hát nagyon érdekli az autó, de azért, hogy van rajta egy sziréna, vagy hogy megfordítom az autót, és pörgetem a kerekeit, az nagyon-nagyon tetszik nekük, vagy apró kicsi játékokkal játszanak csak, és sorba rakják a játékokat, és meg nagyon borzasztó zavarja őket, borzasztóan, hogyha elrontom az ő rendjét. Ezért sokszor sok szülő mondja, hogy az autók így kell álljanak, az állatkák imádják sokszor az állatokat, és dürohamot kapnak, hogyha a zsiráfomnak ki van törve a lába, mert ez a valóság, hogy van egy játék, és akkor azt nem tudja felállítani, és akkor már a tantrum, akkor már a düroham, egy düroham, amit nem tudsz megvigasztalni, ez meg is jellemző erre, hogy nem tudsz a kedvébe járni, akkor se az ölbevevés, se a ölelés, se eltéríteni a figyelmét nem tudod. Nagyon gyakran társulnak az étkezési zavarok, ott is nagyon szűk, mondja a szülő, ötféle étel tudok adni, és azon kívül semmit az égvilágán, vagy megeszi ezt az étel, de csak mamánál, azon a helyen, abból a tányérból, abban a helyzetben. Ugyanazt, ha hazaviszem, azt már nem eszi meg. Ezek is valahol furcsa viselkedések. Alvási zavarok. Többször megébred a gyermek, és ugyanúgy nem lehet megvigasztalni. Tehát az élet minden területét érintheti. Nagyon komplex a spektrumzavar, de valahol lehet, ezeket tartom a legfontosabbnak.
Igen, a csoporttársaival, a kórtársaival és a felnőttekkel való együttműködésről, hogyha egy-két szót röviden ma mondana a doktornő, mennyire tudnak ezek a gyerekek interakcionálni, kommunikálni?
Kevésbé, mert nincs kommunikáció, a más gyerekek már beszélnek egymással, már másképp értetik meg.
Abban az esetben is, hogyha tudnak beszélni, tehát hogyha megvan a beszéd, de a kommunikáció az mégsem.
Még akkor se olyan szinten működik, mint más gyerekeknél. És észrevehető, hogy az alapszükségeit esetleg kifejezi mereven. Egy bizonyos, a mondatai már másképp hangzanak, nem modulálja annyira a hangját. Már egy robotosabb beszéd, és általában két-három szóból alkotott mondat, ami már másképp hangzik.
És az, hogyha azonnal nincsen kielégítve neki a kérésére, tehát a válasz, amit kér, akkor
bekövetkezhetnek azok a tantrumok, így nevezzük, a dürohamok, amiről említettem, hogy nagyon nehéz olyankor megvigasztalni.
Milyen mértékben sikerül a szülőknek feldolgozni, elfogadni, hogy a gyereke sérült a doktornő a tapasztalatából? Hogyha egy-két gyakorlati példát, hogyha tudna mondani, röviden, mert úgy telik a műsoridőnk.
Nagyon nehéz, mert elveszíted az ideális gyermekedet. És pont úgy élik meg, mint a pszichotrauma fázisait. Először, tehát nem tudom elfogadni, először tiltakozok, ez nem lehet igaz, utána pedig tűs vagyok, mármint megjelenik az a, hogy mondjam, az az állapot, hogy ez miért történik velem, kérek még egy szakvéleményt, de sokszor időt veszítünk, de erre a szüksége van a szülőnek az elfogadásig. És általában adunk egy pár hónapot ahhoz, hogy tényleg meggyőződjön arról, olvasson, kérjen más szakembertől esetleg véleményt, és fogadja el azt, hogy igen, koterapeuta kell legyen ezen túl, ez a kihívása, és hogy együtt kell velünk működjön.
Igen.
De nehéz elfogadni, egyértelmű, nehéz. Bármit, amikor ott a gyereked, és bármilyen területen, meg kell műteni, hogy a szívén van egy lyukacska, hát akkor, hogy tényleg van egy neurofejlődési zavar, ami sok munkát igényel.
Megállapíthatóak-e ezeknek a rendellenességnek a kiváltó okai a mai orvostudomány szerint, vagy a doktornak tapasztalatából kiindulva? Mitől van ez?
Valahol beszélünk azból a több tényezős okokról, több minden kiváltja, beszélünk a genetikai faktorról, és itt nem föltétlen az klasszikus kromoszoma érintő szindrómákról, vannak a szülés előtti szenvedések, amelyek okoznak azt, amit az angol ugyanúgy mondja, hogy minimal brain damages, már beszélünk erről a minimális érintésről, amelyik egyértelmű, hogy hagy nyomokot és a gyerek fejlődésében.
Tehát az anyamében való, tehát akkor is érhetik és érik a gyereket a magzatok külső hatások, aminek a következtében létrejöhetnek ezek.
Ezért
a
ismét elmondom, az agy egy és ugyanaz, a neuro, tehát a motoros fejlődés és a szellemi fejlődés összeköttetésben van. Valahol találunk egy kis zavart, hogyha valami történt, amik még születéssel kapcsolatosan is lehetnek ugye zavarok. A nevelés sokszor, a környezet, ezért beszélünk multifunkcionalitásról. Tehát multifaktoriális több tényezők, okok.
Ön tud-e segíteni a mai orvostudomány ezeknek az okoknak a kezelésében, vagy elkerülésében? Vagy csak a tünetek kezelésére van lehetőség?
Beszélünk prevencióról is, és kezdtek jönni szülők felénk, amelyikek várandó anyukák és tanácsokat kérnek. Valahol működik az ösztön, és tényleg vannak analízisek, amelyikek ki tudnak zárni bizonyos zavarokat még születés előtt, utólag már inkább a tünetekkel dolgozunk.
Értem. A Sepsiszentgyörgyi pszichiátrián van-e lehetőség, fejlesztési lehetőségre? Tehát a szülők kapnak-e, kérnek-e, elfogadják-e azt a fejlesztést, kezelést, amit a doktornő ajánl?
Igen. Mondtam, a szülő elfogadja, akkor terapeutánk lesz, és mondhatom, hogy hova tovább jobban tudunk együttműködni. Két pszichológussal dolgozunk most, ajánljuk először a fejlesztést, tehát a fejlesztések nagyon fontosak, kevés a szakember, ezt tudjuk, város szinten, megye szinten, ország szinten, de a két kolléganőm a legtöbbször elkezdeményezik a terápiákat, a szülőknek tanácsadás történik, amíg tényleg megkapja a gyermek a legmegfelelőbb helyet a fejlesztésekre.
A gyógyszeres kezelésre kerül-e sor, vagy mikor ajánlja, vagy a doktornő, vagy a szakma, tehát hogy van-e szüksége ezeknek a gyerekeknek, vagy milyen fejlődési rendellenességgel rendelkező gyerekeknek van szüksége gyógyszeres kezelésre is, és fejlesztésre is?
Minden betegséget végül, tehát a tudomány megmagyaráz, és beszélünk az agyról, meg a neurotranszmiterektől, és amennyiben igen, be van bizonyítva, hogy ugye a hiperaktivitás például egy dopamin, vagy egy noradrenalin szint, ezek neurotranszmiterek, amelyeknek az egyensúlyuk nagyon fontos ahhoz, hogy mi egyensúlyban legyünk, akkor amennyiben a terápiák nem működnek, szoktam ajánlani, de azt általában 5-6 éven fölötti gyerekeknek. Ott, ahol például az autizmusról beszélek, de nem lehet fejleszteni, mivel hogy a dürohamok nagyon-nagyon mélyek, hogy az egész életét
felborítják,
igen, akkor igen, akkor van egy kategória gyógyszer, amit protokollok szerint, súly szerint követünk és be tudunk vezetni, javítva a mellék dolgokat, nem maga az autizmus például.
A tüneteket
csökkentsük, az alvási zavarokat, az étkezési zavarokat, mármint azt a mozgékonyság, a tantrumokat, a dürohamokat, mindezekhez tudjunk nyúlni általában 3-4 év az, amikor ajánlok gyógyszert, ha nem működnek csak a terápiák.
Milyen eredményekkel járnak ezek a kezelések? Tehát pozitív, vagy...
Igen, két példát adok, ahol jön a szülő, és azt mondja, doktornő, egy éve dolgozunk, és nem látok fejlődést. Persze azért beszélünk arról, hogy nincsenek betegségek, hanem betegek és paciensek, és hogy nem egyformák. Van tanítónéni, amelyiket felkészítjük, hogy ugye egy gyereket fog kapni, aki lehet, hogy nehézségekbe fog ütközni, és azt mondja, mit mondtál erről a gyerekről, hát ez teljesen rendben van. És indultunk egy diagnózisból, és ott vagyunk, hogy a klasszikus iskolában megkezdték a nulladikot, első osztályt, és
ez jó eredményekkel. Ez nagyon jó hír.
Igen. Minden gyerek fejleszthető, ez az én mottóm, hogy gyereket, amelyeket ne tudjak fejleszteni, az nem létezik.
Mit üzen a doktornő Mária rádió hallgatóinak?
Ennyit szeretnék elmondani, hogy tényleg nem tabu a gyerek elmegyógyászat. Egyesek Paracelsiusnak, mások Hippokratesnak tartják azt az érzék, hogy tényleg nincsenek betegségek, hanem betegek, jöjjenek felénk. Sokszor tudunk jó hírt adni, és kizárom azt, hogy megmondom, nem autizmus, nem ez, nem az, nem teljesítjük a kritériumokat, csak egy érzelmi probléma, egy nehézség, egy reaktív helyzet, amit meg tudunk oldani egy pár üléssel, és tényleg, hogy jó csapatunk van, és hogy ott vagyunk, létezünk, és nem tabu a gyerek elmegyógyászat.
Köszönöm szépen a doktornő, hogy a doktornő elvállalt ezt a mai beszélgetést. Isten áldását kérem életére, munkájára, és mindazokra a szülőkre, gyerekekre, akik a doktornőhöz kerülnek, és a Jóisten lelke vezérelje a doktornőt, adjon bölcsességet, hogy helyes döntést tudjon hozni, a hivatásában, elsősorban hivatás ez, hogy az tényleg a gyerekeknek a javára és a szülőknek a javára szolgáljon.
Egy mondatot tűznék még ehhez, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy volt eset, amikor egy román gyerekről volt szó, az ortodox papot behívtuk, mert nem tudta megoldani az étkezési problémát, és azt mondtam, hogy tegye a hittet a tudomány mellé, mert én egyedül nem boldogulok, és sikeresen jártam.
A dicsőség az Úrnak, hála az Úrnak. Örülök, hogy a doktorné is nyitott arra, hogy Istent bevonja a munkájában, mert hiszem akkor, hogy Istenné semmi sem lehetetlen.
Köszönöm.
Búcsúzik a hallgatóktól.
Szalán Andrea.
És Farkas Szilvia, önkéntes. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottak. Isten áldása legyen életükön. Dicsértessék a Jézus Krisztus!